Jó estét kívánok mindenkinek, a hit, Istenbe vetett hit mitvájának a tanulmányait folytatjuk, és ha visszaemlékeztek, akkor itt ugye, ami hosszú fejezeteken keresztül szembe volt állítva egymással, az a tudás és a hit párhuzama, illetve szembeállítása egymással. Ugye abból indultunk ki, hogy tulajdonképpen Isten az Istenhez való kapcsolathoz miért van szükség hitre, hiszen Istent azt tudni is lehet, Isten létét lehet tudni, ad az Isten létéhez való, Isten létéhez való bizonyossághoz el lehet jutni logikai úton, és föl lehet logikai úton is ismerni, akkor miért van szükség a hitre? És azt mondtuk, hogy a hit, hogy bár Isten létének a létezéséhez el lehet jutni logikai úton, de az Isten létének a ismerete, vagy tudása, de nem a lényegének az ismerete, ami azt jelenti, hogy van az bizonyos dolgok, amit az ember tud, hogy van, de nem tudja, hogy hogyan van. Mi is itt hoztuk a példát a lélekről, amit az ember egyértelműen tudja, hogy van, hiszen látja a következményeit az életnek, a léleknek a testben, de nem tudja definiálni, hogy mi is az az élet, mi az a lélek. Az életnek csak a következményeit látja, a hatását látja, dobog a szív, van vérkeringés, a testek, vagy a sejtek fejlődnek, és élnek, és mozognak, de azt nem tudja meghatározni, maga az élet. Hasonló módon Istennek a létére el lehet jutni a magának a természetnek a logikájából, a természet megfigyeléséből és annak a logikájából, de azt, hogy mi az Isten, azt nem tudjuk soha definiálni, és ehhez van szükség a hitre. Ezek után még azt is részleteztük, hogy azt mondtuk, hogy van még egy nagyon fontos különbség a tudás és a hit között, ez volt az előző alkalom, akkor azt mondtuk, hogy nem csak abban áll a különbség, hogy mi az, amit le tud fedni az emberi tudás, és mi az, amit már nem tud lefedni, és ott kap szerepet a hit, hanem az is különbség, hogy milyen módon hat a hit az emberre, és milyen módon hat a tudás. És ha visszaemlékeztek, akkor azt mondtuk, hogy a hit a tudásról azt mondta a Zohár, hogy a tudás az a kulcsa a hat érzelemnek. Ahhoz, hogy az embernek legyenek érzelmei valamivel kapcsolatban, arról tudása kell, hogy legyen, és nem elég, hogyha hite van például. Ha én tudom azt, hogy te nekem segítettél, akkor pozitív érzelmek fognak bennem támadni, mikor csak hiszem, akkor ez megmarad egy ilyen kicsit elvont valamivé. Tehát a tudás általi megbizonyosodás az érzelmeket is gerjed bennem, az egy belső valami. Míg a hit, az megmarad egy ilyen körülöttem engem körbevező valamiként, de nem egy olyan belső megbizonyosodás, ami az érzelmei világomra hatna. Tekintettel arra, hogy az embernek azért alapvetően az érzelmei befolyásolják az életét, és az életének a irányát, ezért nekünk arra kell törekednünk, hogy az érzelmeinkkel hatással legyünk. A hit az nem egy olyan dolog, ami ezzel hatással tud lenni, és ezért mondja azt a Mikeás proféta, ha jól emlékszem, Dáeszelő Kéja Viha, ismerd meg, tudd meg az örökkévaló Isten, atyáid Istenét, Vávdéu, Lévassal lenni, és szolgáld teljes szívvel. Mikor tudod teljes szívvel szolgálni? Akkor, hogyha megismered, ha van róla tudásod. Hogyha csak hiszel benne, akkor hiszek. Mint ahogy mondtuk példaként, hogy a tolva is hisz Istenben, honnan tudjuk, hiszen imádkozik a kohászkodik, hogy jaj, csak most az egyszer sikerüljön, és nehogy elkapjanak, de hát hogyha hisz abban, hogy egyáltalán szájára veszi Istent, akkor hogy ugyanabban a pillanatban Isten ellentett, azért, mert a hit az nem befolyásolja az embernek az érzelmi világát. És akkor itt adtunk el oda, hogy azt mondtuk, hogy a tudás az egy kulcsa az érzelmeknek, ki tudja nyitni az érzelmeket, és el tudja zárni az érzelmeket, és ez egy másik kontextusban is igazolódik, hiszen látjuk azt, hogy az ember, általában az embernek az érzelmei, azok nagyon nagyban függnek az embernek a tudatától, arra, hogy mondjuk mi az, amire koncentrál, mondjuk példaként, ha valaki rákoncentrál valamire nagyon erősen, tudásával, akkor az olyannyira lefonja a figyelmét, hogy olyan alapvető érzelmeket sem érez, amik máskor megjelennek, hogy éhes, vagy szeretett, vagy hasonlók. A tudáshoz rá kell, az érzelmet rá kell koncentrálni, ha én rákoncentrálok, akkor az föl tud ébreszteni egy olyan érzelmet is, ami különben megvan bennem, csak nem intenzív, nem éppen nincsen aktiválva. éppen nincsen aktiválva. És ezért nevezzük kulcsnak, a kulcs ez csak kinyitja az érzelmet, vagy el is tudja zárni, például úgy tudok lenyugodni a haragomból, hogyha használom a kognitív eszközeimet, akkor le tudok nyugodni a heves emóciókból. Most vissza fogunk térni az eredeti kérdéséhez ennek a diskurzusnak. Mi volt az eredeti kérdés, hogyha szabad ezt a kérdést föltennem?
Hogyan lehet hinni, hogyha nem... Hogyan lehet megparancsolni, hogy higgyél, hogyha nem hiszel erre a...
Így van.
Tehát az első parancsolat, hogy nem parancsolat.
Köszönöm szépen. Két zseni ennek az osztálynak. Mind a két aspektusát megjelentett ennek a kérdésnek. De az egyik az egy olyan kérdés volt, hogy az első parancsolat az parancsolat-e tulajdonképpen, vagy sem, akkor 9 vagy 10 parancsolat van, és miért ne lenne parancsolat, azért, hogy a Peti mondja, mert hogyan lehetne megparancsolni azt, hogy higgyél. Hát, hogyha ha nem hiszel, akkor ki az, aki megparancsolja, hogy higgyél. Szóval ezért voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ez nem egy parancsolat. Ez nincs benne a 10 parancsolatban, nincs benne a 613-ban, ez egy kijelentés. Én vagyok az öreg, hogy Isten a kérdezettek egészen országából. Ez egy kijelentés, és ezért nem 10, hanem csak 9 parancsolat van a 10 tételben. Az a kérdés, hogy bruttó vagy nettó?
Nem többet kaptunk.
Oké, és akkor most lássunk neki, ehhez fogunk visszatérni. Hát, aki szeretné követni, a menváb oldalon tartunk, az oldal alján. A Lajos példát tudnál? Na, akkor ez inspirált titeket, hogy a héber olvasásra fejleszték. De az utolsó sor a menváb oldalon. De átó, és bolyan dász mojné a mitzvöt, s nechlekübe zé, jimnezőbe minnyen a mitzvöszim láb. Most pedig meg tudjuk magyarázni a mitzvák kodifikátorainak vélemény különbségét, ugyanis vélemény különbségen voltak abban, hogy ez, mármint az Istenbe vetett hit, beleszámláltatik-e a mitzvákba, vagy sem. Ugye, ha visszaemlékeztek, beszéltünk el az elején, ugye a Tórában Isten mond parancsolatokat. A Talmudban van egy olyan mondás, hogy van 613 parancsolat, amiből 248 felszólító, mint az ember testrészei, 360 tiltó, mint az embernek a vérüregei, ezt a kifejezést használja, de nincs kimondva, hogy melyik-melyik. És később a 8.-9. század környékén kezdődött el egy folyamat, hogy középkori úgynevezett középkori zsidó jogtudósok elkezdtek kodifikálni, és ezeknek a kodifikációnak része volt az a fajta törekvés, hogy ezt a 613 parancsolatot definiáljuk. Ez miért nem annyira magától értetődik? Mert ugye itt vannak jogászok az asztalnál, egy jogi szerkezetben nem mindig, nem magától értetődik, hogy mi egy fő szabály, egy fő alapvetés, és mi egy alszabálya annak a főszabálynak. És ezért mondjuk a mitzváknál is nem az a kérdés, hogy mi számít, mi kötelező és mi nem kötelező. Nem azon volt a mitzva, legtöbb esetben mi kötelező, mi nem kötelező, azon volt a vita, hogy mi az, ami mondjuk a benne foglaltatik a szombati pihenés általános mitzvájában, és mi az, ami viszont egy külön mitzvának számít. Itt ebben a kérdésben nem ez a vita. Itt ebben a kérdésben az a vita, hogy ez egyáltalán mitzva-e, vagy sem. Mitzva-e az Istenbe vetett hit, vagy sem. És a Bálhalakhaz Zajlet, a nagy halakhák, a halakhák nagy könyvének véleménye az az, és le fíjse iker innyezze, mi a dőszelokusz, hú muszod menírgas, kanál, inkább lajt a henci mondja, ő azon az véleményen van, hogy mivel az Isten tudása, hite, az egy olyan dolog, ami érezhető, és köztudott, ezért erre nem lehet parancsot adni. Ugye ő nem csak azt mondja, hogy azért nem lehet parancsolni, mert ha nem hiszel benne, akkor ki parancsolja meg. Azt mondja, ez olyan magától értetődő dolog, hogy nincs mit parancsolni. Ahogy beszéltünk el korábban, hogy az ember érzi, hogy él, ugyanis az ember érzi, hogy van egy isteni erő, ami az egész ezt a dolgot mozgatja, ezért ez már csak ezért sem lehet ezt parancsként tekinteni, mert olyan, mint hogy megparancsolja, hogy higgyed, hogy van nap. Mit kell hinni az, hogy vannak? Látod, hogy vannak. Ez nem egy olyan dolog, amit meg lehet parancsolni. Ez az ő véleménye. Ki a cibuj énoi noi fel elabe dravas és bemechéle. Ugyanis a parancsolat, az csak egy olyan témában állhat fenn, amivel kapcsolatban van szabad választás. De ebben nincs szabad választás, mert annyira magától értetődik, hogy ebben nincs nem a döntési helyzetben, mondja a bálhalakhoz bőn. Imbe dejjait, olyben a sorve, dibor, lássav és löj lássav, legyen az gondolatban, beszédben, cselekedetben, vagy akár ideológiák, vagy elvek szintjén, hogy az ember beszéljen róla, ne beszéljen róla, higgyen benne, ne higgyen benne, gondolja, ne gondolja, cselekedjen, ne cselekedjen. Ám a davar a múlzás, hogy nirele állj, de olyan dolog, ami érezhető, és szemmel látható, már itt ahén szívúj az elár viselni, nem elhág is, áhás a múlzás. Mit lehet ezzel kapcsolatban parancsolni, hogy azt parancsolja, hogy érezzed, vagy ne érezzed, amikor a dolog érezhető, és magától értetődik. Sáhájánu rajma, ajlom, hájve, kájom, Mihályá Háim, hiszen látjuk és tapasztaljuk, hogy a világ az él és létezik egy örök mozgással, egy örök élettel. Akkor ugyanúgy, ahogy azzal kapcsolatban, hogy én élek, ezt nem kell megparancsolni, higgyél, hogy élsz, érzem, hogy élek, ez nincs ezen mit parancsolni. Ugyanúgy a világ, hogy a világot van valami mozgató, ami egy energia, ami az egészet mozgat, ez nem kell megparancsolni, ez fekete-fehéren érezhető. Most is van le eperek állapot, hogy ez az első fejezetben magyarázta. Lachin, hogy van ez minden, a mitzvah, ezért ő ezt nem vette föl a parancsolatok sorába. Azt mondja, az, hogy hinni Istenben, nem lehet parancsolni, mert parancsolni csak olyasmit lehet, amire van szabad választás. Ez nincsen, ez egyértelmű. Oké? Ezt mondja ő. Ezt bárha lachos gudaigaz. Bárha lachos gudaigaz, azt hiszem, hogy ez a szádjagállam volt, a ennek sokat több, vállalkozva, ez az egy ilyen középkori kodifikációs mű. És az ők, tudnotok kell, hogy az esetek többségében a zsidó vallástudományi műveknél, amikor hivatkozunk valakire, akkor nem a szerzőre szoktunk hivatkozni érdekes módon, hanem a könyv címére. És ez olyannyira így van, hogy nagyon sok esetben a könyv szerzője egy idő után átveszi a könyv címének a nevét. És így szoktunk rá hivatkozni. Olyannyira, hogy őszintén megvallom, hogy én magam is sok esetben olyan hivatkozások, amikkel nap mint nap találkozom, fogalmam sincs, hogy ki a szerző, és ki volt a neve, de annyira nézte az önnek. Mondjuk ezt el, Hassan Kleifer, Schreiber Mózes, ugye a Sofer Mózes volt a szerző, pozsonyi rabbi, azt a nevet adta a könyvének, hogy a Sofernek, az írónak a pecsétje, és így hivatkozunk rá, és még ezennyit lehet mondani, csak mint ez egy magyar példa. Szemach Szedek, maga az, aki a szerzője ennek a műnek, amit most olvasunk, aki a harmadik Zsugavicsi Rebbe volt, sőt is úgy hívták, hogy Menachem Mendel, onnan kapta a Rebbe a nevét. Senki nem hivatkozik rá úgy, hogy Menachem Mendel Schneerson, hanem úgy hivatkoznak rá, mint Szemach Szedek. Vagy például az Alter Rebbére, az öreg Rebbére, aki az ő nagyapja volt, nem úgy hivatkoznak, hogy Schneor Zalman Rabbi, nem úgy hivatkoznak, hogy Bála Tánya, a Tányának a szerzője. A Tánya volt a legfontosabb műve. Ez egy általánosan bevett dolog, mert az emberek a könyvekből ismerik ezeket az emberek, csak hogy így... És általában ez még egy érdekesség, hogy nagyon sok esetben ezeknek a könyveknek a címében valahogy a szerzők bele rejtik a saját nevüket. Mondjuk egy példát, van a Teitelbaum Joelnak, aki ugye a hírhet Szatmári Rebbe volt, aki van két főműve, az egyiknek az a címe, hogy Vajoel Moise, az egyik az a címe, hogy Divre Joel, Joel szavai, ugye ők úgy hívták, hogy Joel Teitelbaum Joel, a másiknak az a címe, Vajoel Moise. Vajoel az azt jelenti, hogy és elkezdte Mózes. Vajoel Moise azt mondja, ez egy idézet a Tórában, hogy Mózes elkezdett valamit magyarázni. De miért egy szép szójáték? Mert neki a ők nagyapja, az volt a Ismach Moise, Mózes örülni fog, aztán úgy hitták, hogy telte van Mózes, ő volt a sátorói helyi rabbi. És ő, mint aki örökösének tekintett magának a nagy rebének, az ők nagypapának, azt mondta, hogy Joel Moise, Mózes elkezdte, ő a Joel, és ő a Mózes, és így a saját nevét is, mert a nagypapa nevét is belejelvette, és ez még egy bibliai idézet is, ez egy gyönyörű könyvcím. Oké, de visszatérve ide a témákhoz, akkor a bálhalakhoz, Dajlat, ő azt mondja, hogy ezen nincs mit megparancsolni, vagy nem megparancsolni, mert ez egy magától értetődő dolog. Ezzel szemben Amnon Rambam Vesziátoly Rebjói nem Vesziátoly sem mondom, hogy minnyi mit szállom ki a szívül a makasz a dázsúz vagy nincs udavazsa a jadua. Ezzel szemben a Maimonides és kommentárjai és Rabin Jojna egy másik középkorú filozófus és kodifikátor és kommentárjai ők benne foglalták az egyisten hitet a parancsolatok között. Miért? Támom, az volt a magyarázatuk, mert a parancsolat szerintük itt az, hogy az ember elmélyítse a tudatát és meditációját ezen a dolgon, ami amúgy közismert, hogy van Isten, mindenki beszél róla, de elmélyítette a tudást? Nem. Akkor ez a parancsolat, hogy mélyítse el a tudást. Egy pillanat, hogy mondtam tavaly múlt héten a kis sztorit, amikor hazament a Mezdicsi Mágintól a Berdicsevi Rebe, megkérdezte az após, hogy mit tanultál Mezdicsbe, azt mondja, hogy van Isten, azt mondja, behívta a takarítót, hogy van Isten? Van. Hát mit kellene tanulni? Ő is tudja, hogy van, de ő csak mondja, mi meg tanuljuk. Igen.
Azt akartam kérdezni, de úgy fogalmaztál, hogy a parancsolat az egy Isten hit. Az Isten hit a parancsolat, vagy az egy Isten
hit? Hát igazad vagy nem mindegy, de logikailag nem logikus, hogy több Isten legyen. És ezzel amikor azt mondjuk, hogy nem kell hozzá parancsolat, mert ide logikai úton is el lehet érni, akkor nem csak ahhoz lehet elérni, hogy van Isten, hogy van valami örök mozgató, vagy valami, hanem az is el lehet érni, hogy az egy. Mert logikailag nem állja meg a helyét az, hogy több legyen. Ezért nem lehet az a válasz, mert gondolom esetleg ide akartál tovább lépni, hogy esetleg azért van szükség parancsolat, mert ugyan lehet érezni, hogy van valami Isten, de azt, hogy az egy, azt megparancsolja. De az a válaszunk, hogy nem, mert azt is lehet tudni, hogy az egy, mert teljesen illogikus, hogy azt mondjuk, hogy kettő vagy három, mert akkor már az nem Isten.
Tehát akkor maga a parancsolat elég van, hogy Isten.
Abban, ha azt mondod, hogy Isten hit, benne van az egy Isten hit is.
Hát most ez így van, de akkor ezek keletkeztek, akkor ez nem volt ennyi lehet magától értetődni.
Nem az a kérdés, hogy nem volt ennyire magától értetődni. Tulajdonképpen igazad van, és ezt mondja, pontosan ezt mondja. Te el lehet ide jutni, az emberek mondják, hogy van Isten, de mélyítsd el a tudásodat ezzel kapcsolatban. Gondold végig, mélyítsd el, tedd magadévá. Ez a parancsolat.
Amikor ezek keletkeztek, amikor ezek a...
Hát gondolom, amikor a parancsolatra gondolom, amikor egy Mózes megparancsolta, hogy így legyen, hogy úgy legyen, akkor az emberek még úgy abban voltak, hogy nem tudom, vannak ilyen szobrocskák, és akkor... Hát most is az emberiség egy elég komoly hányadal így van ezzel. Tehát tulajdonképpen nagyon nagy változás. Nem történt.
Tehát azért, hogy van Isten, ez egy dolog, de hogy csak az egyik, egy logikai, az egy újabb
kitagyítás. Nem. Logikailag nem.
Ismerős.
Nem értek egyet. Logikailag nem, mert logikailag az, aki azt mondja, az az állítás, hogy van Isten, hogy ahogy eljutok logikailag oda, hogy van Isten, ugyanabban a logikai folyamatban jutok el oda is, hogy ez az Isten egy. Ha nem logikai úton jutok ide erre, hanem azért, mert a nagymamám ezt mondta, akkor a nagymamám sok minden más barátságot is mondhatott, mondhatta azt is, hogy van 25 Isten. De hogyha logikai útról beszélünk, akkor az a logikai út, ami elvezet oda, hogy van Isten, ugyanaz a logikai út feltétel nélküli része az is, hogy ez az Isten egy.
Maga a parancsolat egyébként a többet számít.
Egyrészt itt nincs is parancsolat, mert nem mondja azt, hogy csináljatok ezzel valamit, csak bemutatkozik, én vagyok az ők, hogy istenetek.
Akkor egyrészt nem esetleg.
Igen, persze. Nem azt, hogy mi vagyunk. Azt szívás lett volna, azt, hogy mi vagyunk az örökké való istenitek, akkor bukta van. Sosincs
a királyi többet, ugye? Tehát valami.
Használta, hát a teremtésnél azt mondta, hogy teremtsünk magunk két mására. Jó. De mindenképpen visszatér a témát, a Maimonides azt mondja, hogy igazad van, bálalak az zajlat, hogy ez magától értetődő, de ettől még kötelességünk elmélyíteni a tudatunkat és a tudásunkat azért, hogy az érzelmeinkre is ez hasson, és nem csak egy ilyen elvont valami legyen. És ezért van helye ennek az állításnak a mitvák között, mert ez a mitva. A mitva az az, ha makaszad át, hogy mélyítsd el a tudatodat, a tudást ebben, meditálj, stb. Sázei Takena Cibúj, erre már lehet azt mondani, hogy ez egy parancsolat. Ki gámsa a dabari a duá, mert ugyan a dolog, az köztudott, ennek dacára az ember nem koncentrál rá örökké, és nem mélyül el benne, és nem meditál róla, akkor el fogja felejteni, el fogja fordítani a gondolatát erről a dologról más dolgokra, és nem fog rajta semmi segíteni, még akkor se időnként eszébe jut egy-egy múló gondolattal, ez semmit nem fog segíteni, hanem ahhoz, hogy a dolog hatással legyen rá, el kell mélyíteni a tudatát, és akkor ez megnyitja az érzelmeit, és erről van az írva Mózes 5. könyvében, hogy a dátaljon, vásé vajszal levevecho. Tudd meg ma, és vedd a szívedre. Ez van írva, nagyon szép. Az a lénúval mondjuk mindig. Dátaljon, vásé vajszal levevecho, aki a sem oda, aki én nagy. Tudd meg ma, és vedd a szívedre, az örökkévaló Isten, az örökkévaló Isten nincs más. És ez fölmerül a kérdés, sok kérdés van, az egyik kérdés az, mi ez a hangsúlyozás? Tudd meg ma, és vedd a szívedre! Olyan nagy dolog, ez mindenki érzi, hogy kicsit logikailag gondolkodik, de tudja, hogy ez van. Akkor miért kell azt mondani, hogy tudd meg ma, és vedd a szívedre! Azt mondja, nem ez a válasz, nem egyszerűen arról van szó, hogy juss el oda arra a felismerésre, hogy van, hanem azt, hogy vedd a szívedre! Hogy legyen érzelmi hatással rád. Hogy lehet elérni, hogy érzelmi hatással legyen rád? Hogyha tudod, hogyha elmélyíted a gondolatodra, nem csak egy ilyen múló dolog, igen, tudom, hogy van. Gőzmozdony, meg van Justin Bieber, meg van nem tudom, csomó minden van, de rám nincsen érzelmi hatással. Ha valamire elmélyítem a gondolatom, akkor van érzelmi hatással. De van Isten is, igen, persze. Hány ilyen ember van? Hiszek, nem hiszek, ez befolyás az életben. Nézd meg, az emberek, akik hisznek, azt mondják, hogy hisz, nem hisz. Nagy különbség nincs. Miért? Mert az, hogy hisz vagy, azt mondja, hogy nem hisz, az igazából semmit nem befolyásolja az érzelmi világát, és azért nem befolyásolja mindenfokat. Erre mondja a Tóra az, tudd meg ma, ha elmélyíted ma is a gondolatod benne, és nem csak elhagyod egy múló gondolatkosztányodat, hanem elmélyíted, meditálsz róla, tanulsz róla, akkor szívedre tudod venni, és akkor van a dolognak értelme. De gám, a szívúja az e, hú, álhám, mona, de más is se lehátszik be zárt. Ez az egyik eleme a parancsolatnak. Tehát azok, akik azt mondják, hogy ez egy parancsolat, hogy igenis ez egy parancsolat, azok ezzel azt mondják, hogy ez a parancsolat, hogy elmélyítsd a gondolatodat. Illetve az is parancsolat, hogy abban viszont, amit nem tudsz megtudni, mert nem tudsz logikai úton felfogni, abban viszont higgyel. Mi az, amit nem tudsz logikai úton felfogni, az, hogy hogyan létezik Isten. Oda el tudsz jutni, hogy van Isten, de az, hogy hogyan van, azt nem tudod, oda már nem tudsz eljutni. És abban viszont higgyel. És ezt is meg lehet parancsolni, mert eredendően benned van, hogy van valami, ami ezt az egészet mozgatja, stb. És azt is el tudsz, oda is el tudsz jutni, hogy ez egy, és oda is el tudsz jutni, hogy ez végtelen. De hogy mi ez, azt nem tudod körülírni, és erre viszont hisz kell. Az első kapcsolat a Rambam, és ez az, amit a Maimonides írt a mitzvák könyvében, se a szívújbáha monatelokusz, a mitzvák könyvei a Maimonidesnek, az egy olyan könyv, amiben fel van sorolva a 613 parancsolat. Viszonylag rövid definíciókkal. Nézzük egy hosszabb könyvet is, a erős kéz könyvét, a Jada Hazaká könyvét, de az egy 14 kötetes, nagyon részletes jogi mű, a legnagyobb egy ember által írt zsidó jogtudományi mű, amiben minden, ami a zsidó jogban van, az benne van. 14 kötet egyedül írta. Fantasztikus. Ha minden nap tanulsz belőle egy fejezetet, akkor 3 év alatt fejezed be. És egy fejezetben átlagban van 15-20 passzus. Fantasztikus. Felfoghatatlan, hogy valaki egy szemében, hogy tudod, hogy ilyet megírni, sok minden más művel mellett.
Biztos, hogy benne, hogy egyedül.
Egészen biztos. Megvan a kézben. Hát lennék egy csapat dolgozott neki, de akkor is nagy eredmény. Nem dolgozom. Ismerjük a Mindesnek a élettörténetét, ez viszonylag jól föl van jegyezve. Mert ez csak azt mondom, rám, hogy szépen a mitzvát, hogy ebben a rövidebb könyvben, mitzvák könyvében azt írta, sár szívúj hú, bahám monotelokusz, a parancsolat az Isten hitéről szól. Mert egy szépen a Mada és a hosszabb könyvnek az elején, az előbb említettem, a 14 kötetesnek, a tudás könyvének az elején azt következőt mondja. És a Jésan Matsu Jisai, higgyél, tudjad, hogy van egy első létező. A kalalad, ez a stédvajon. Két dolgot foglal magán. Sehémi diasmisziuszaj, az egyik, annak a tudása, hogy ez a dolog létezik, a noidebedás, amit az ember tudásra is fel tud fogni, a gamhá munaboy, és a hit is ő benne. Mehén mitzva áhát, és ez tulajdonképpen egy mitzva. Lehászin dájta jelze, hogy fordítsa a tudását és az elméjét erre az ügyre, de gám lehámin, és hogy higgyen is abban, amit nem tud felfogni. Világos? Azt mondjuk, hogy mégis van értelme annak, hogy ezt parancsolatnak nevezzük. Miért? Annak ellen, hogy magától értetődő, és annak ellen, hogy nem lenne értelme annak, hogy azt mondjuk, hogy parancsolja, ha nem hiszel benne egyáltalán. Hiszünk benne, és tudjuk, hogy van. De mélyítsd el a gondolatodat, egyrészt, másrészt, amit nem tudsz felfogni mindezek után, abban pedig higgyél. Bár ebb jöjjna, azt mondja, hogy a Steinmetz. Ezt mondta a Maimonides, és ezt a két aspektus. Azt, hogy mélyítsd el a gondolatodat benne, és azt, hogy amit nem tudsz felfogni, abban pedig higgyél, ezt egy mitzvaként kezelte a Maimonides, de ebb jöjjna, ő ebből két mitzvát csinált. És azt mondta, ha emmuna mi passzuk, a noichi, mit szeszed át, mi passzok fél rászaljon. Ő azt mondta, hogy két mitfáról van szó. Ez már egy jogtechnikai kérdés. Ez most egyetértettek abban, hogy ez kell, hogy legyen. Ez egynek számít, vagy kettőnek számít. Ő azt mondja, hogy ez kettőnek számít. Az, amikor arról beszélünk, hogy higgyél abban, amit nem tudsz felfogni, az abból a mondatból, ami a tíz parancsolatban van, hogy én vagyok az örökkel is felelve. És azt a része pedig, hogy mélyítsd el a gondolatodat abban, amit viszont fel tudsz fogni, az az előbb idézett mondatból, hogy tudjad meg ma, és fordítsd rá a szívedet. És ez pedig a tudásra vonatkozik. Ugyanezt tette a Chinuch. A Chinuch az egy másik, de nagyon érdekes ő. Ilyen különböző, csak mellékszáként, ezek a kodifikátorok különböző módszereket használtak. Például a Maimonides az egészet újra rendezte. És témás szerint csinált azt, bár. Itt van az összes felszólító, itt van az összes tiltó. A Chinuch például, az egy, nem tudjuk, annak nem tudjuk ki a szerzője, az egy ismeretlen, anonim szerző, az a heti szakaszok a Tóra fejezeteinek a sorrendjében írta le. Ebben a szakaszban ez a mitva, és kifejtőd mi a mitva. És ő például a következő megfogalmazást használja, Leida ule hamin sejzselekká. Tudni és hinni, hogy van Isten. Mit jelent az, hogy tudni és hinni? Szerintem én már azt akarja ezzel mondani, hogy amit az ember tud, képes megtudni, azt tudja, és amit nem tud megtudni, amit nem képes megtudni, abban pedig higgyen. És ő is egyetért ezek szerint a Maimonidesszel, hogy ennek...
Hiszek, mert abszurdum. Tehát ami nem fér bele az értelembe, azt el kell hinnem. Ez ugye később ért, tehát valahol
követően. Nézd, ezek a késő középkori keresztény katolikus filozófusok, ezek nagy előszeretettel olvasták a középkori zsidó filozófusokat, különös tekintettel például Maimonidesre. Az a név, hogy Maimonides, ugye ez a latin neve. Mert ugye neki az volt a neve, hogy Moise ben Maimon, Mózes Maimon fia, héberül Maimoni, ugye? És ők ebből csináltak Maimoni idejét. Ez nagyon sok idézben van a tényleg útmutatója, stb. Ezeket ugye nyilván volt honnan merítenünk.
De ez a Rambam nem is jó.
Rambam, mert a zsidó neve az a Rambam, Rabbeinu Moise ben Maimon. R-M-B-N. Rambam. Rabbeinu Moise ben Maimon.
Hiszek, hogy értem. Hát ugye van egy rész, amit megértek, azt a részt hiszem.
Ha nem hinném, akkor nem tudnék érteni, mert nem lennének axiomáim. Értem. Most már nem csak hiszem, most már értem is. Oké, folytassuk meg egy kicsit, van ezt a kérdés ezzel kapcsolatban. Pihenjünk, várjuk meg a jövő hetet, folytassuk, mire szavaztok. nem fáradtak meg el. Na most tulajdonképpen eljöttünk a ez hivatalosan a harmadik fejezet, amihez most eljöttünk. Elég hosszú volt az első három fejezet, első két fejezet. De tulajdonképpen lezártuk az alap kiinduló pontot, hogy?
Vannál alaposabb.
Lezártuk az alap kiinduló pontot, mert az alap kiinduló pont ez volt, hogy tulajdonképpen hova helyezzük el a hitet, hova helyezzük el a tudást, és most minden szempontból először ezt egy ilyen jog, technikai szempontból vetettük föl, hogy akkor egyáltalán hol ennek a helye, akkor belementünk abba, hogy milyen, hogy miben lehet, mit lehet tudni, mit lehet hinni, abba is belementünk, hogy milyen hatással van rá a tudás, milyen hatással van rá a hit, és aztán visszatértünk az eredeti kérdéshez, és lezártuk az ügyet, tehát tisztáztuk, hogy nagyjából hogy minek hol a helye. Most a harmadik fejezetben egy kis új szintre emeljük ezt a témát, és nagyon sok olyan az eddig elhangzottaknál is mélyebb filozófiai kérdést fogunk megtárgyalni, bizonyára mindannyiatok örömére lesz, és élvezni fogjátok. Úgyhogy csak egyszer elmondok, látunk is neki. Hinein, karima iszai, és a szarek klákkal lehom iszai, rám illé, de nem mondom, mit szükszön, semmi, amikor is a karima iszai, és mi jut gimel a karima, és hívja a Rambam, a perek jüldöszem hezni. A Rambam, akit az előbb említett, és egy fantasztikus ember volt, őről azt kell tudni, hogy ő ugye egyszerre volt filozófus, orvos és jogász. És mindent az orvostudományjal kapcsolatos eredményét azt nem ismerem, de fantasztikus volt mind a, mondom, a jogtudomány, mind pedig a filozófia terén. A filozófia terén a legismertebb műve az a tévegők útmutatója, ami nagyon vaskos filozófiai mű. A jogtudomány területen legismertebb az előbb említett erős kéz, az a 14 kötet, ami az egyetlen olyan zsidó mű, az egész zsidó jogot felülnelő, és újra van rendszerezve az egész. Nem a Talmud sorrendje, kronológia szerint megy, hanem egy új rendszert állított föl. És az egyetlen könyv különben, amit héberül írt. A filozófiai műveit, illetve a Mistához írt kommentárt, ami ugyancsak fantasztikus és páratlan, köszönöm, azt neked mind arabul írta, ugye ez arab zsidó nyelven, héber betűkkel. Most a Sanhedrinhez írt Misna kommentárjában felsorolja a 13 hittételt. A 13 hittétel azért lehet nektek ismerős, mert az imakönyvben benne van, a reggeli ima után végén, és van olyan szokások, ahol olyan helyek, ahol az a szokás, hogy ezt az ima végén el szokták mondani. És ez összefoglalja azt a 13 hittételt, ami nem egyszerűen egy része a zsidó vallásnak, a vissza a zsarsávet, az alaptételek, amit hogyha kiveszel belőle egyet, akkor az egész ház vonul. Ilyen, hogy van Isten, van büntetés jutalom, hogy van szabad akarat, hogy messiás is benne van, és olyan dolgok, amik hogy van profécia, hogy Isten, hogy a Tóra az egy isteni kinyilatkoztatás, stb. Ez egy nagyon ismert mű ez a 13, ami a notyák végén van, az reggeli van a végén, az ennek egy rövidített változata, ahol minden egy mondat. Ugye van, ismerjétek azt a sok ilyen dal vagy. Ani mámin be munas leima, ugye ani mámin be munas leima, én hiszem teljes hitte, így kezdődik mindegyik az imakönyv végén. Teljes hitte, és elmondja, hogy azt az egy dolgot, ami egy a 13-ban. Most mi az a, amit Istennel kapcsolatban mond? Azt mondja, hogy hinnei kalimai szaimus. Íme a alaptételek és nem szólt használtál? Velük? Nem páratlan. Az alaptételek és a bázisok, amit minden egyes zsidónak hinnie és tudnia kell Istennel kapcsolatban, az az öt alaptétel, ami az első öt a 13-ból, amit a Maimonides a Sanhedrinhez írt kommentárjában ír. Mi ez az öt? Négy. A négy, ami az elsőt követi, az az elsőnek a kibontása és magyarázata, és az első pedig maga az isteni létnek a tudása. Ez érthető volt? Tehát van az első, ami a lényeg, ami azt mondja ki, hogy hiszek abban, hogy van Isten, és az azt követő négy, az pedig ennek tulajdonképpen egy létletesebb kibontása. Ez az oka annak is, itt zárójelben mondja, hogy voltak olyanok, akik ezt egy tételként kezelték, egy nagy tételként, mert nem tudták szétbontani. Most csak, hogy például visszautaljunk rá, például az lehet egy kérdés, hogy az, hogy van Isten, meg az, hogy ez egy, az egy tétele, vagy külön tétel. A Maimonidesnél most konkrétan például ez egy tétel, de nem biztos, nem egy tétel. Ő is például különbeszél, hogy van Isten, meg az, hogy Istennek nincs formája, azt hiszem az egyezőből, az különbeszél. De tulajdonképpen az egy magyarázata az elsőnek, mert benne van logikailag, ugyanúgy, hogy benne van az is, amire te utaltál, hogy egy az Isten, és nem több. Oké, de Sáras Moinai Karim, a maradék 8, ugye 13 van, az első az Istenről szól, a maradék 8, és a szalé falekadni szalléda, én biur innyen tajra minősömány, azok akkor a következő dologról szólnak. Arról, hogy a Tóra az égből van, tehát ez egy isteni profécia, de innyen szárvölönös, és arról, hogy milyen jutalom és büntetés van, a Tóra megtartása kapcsán. Tehát ugye az első öt az Istenről szól, a következő pedig a Tóráról és a Tóráról, mint proféciáról, arról, hogy ezzel kapcsolatban az embernek szabad választása, hogy ezért van jutalom és büntetés, hogy ezért van majd a messiási lét a létezésünk végén, és itt a is. Tehát ez mind már egy ilyen plusz, ami a Tórához kapcsolódik. Az első öt az Istenről szól, a második nyolc az a Tóráról. Most akkor nézzük, hogy mi ez az öt. De ha mit sem, ez az öt, ez a következő. Aleph, most jól figyeljetek. Aleph, és a hujiz barech, meg hujjav a metziusz. Az első, hogy Isten az egy feltétel nélküli lét. De hajnu, és a metziusz, és a szó szerint nem is feltétel nélküli, hanem a kötelező lét. Ez egy jó szó, hogy kötelező erre? Hogy nem tud, nincs olyan, hogy nem létezik.
Feltétlen
igen. Hogy ő feltétlen létező, de hajnú, semmit jusszai más muszai, más szóval, hogy az ő létezése az ő eszenciájából van, de én nagy alul méze illasa kadvalaj, és nem egy okozat, egy korábbi okból, ami őt megelőzte. Nagyon, nagyon fontos definíció. Az ő létezése feltétel nélküli, saját lényegéből létezik az ő létezése, és nem egy korábbi létezőből, egy korábbi okból, aminek a létezése őt megelőzte. Ez nagyon fontos dolog, mert minden más létezés, amit mi ismerünk, az nem ilyen. Az olyan, hogy egy korábbi létezőből egy okozat.
Hát ez lényegében akadt öröktől fogva létezik, ugye? Soha nem volt olyan, hogy nem létezett. Tehát öröktől fogva létezik, és örökké létezni fog.
Mert hogyha nem. De hogyha nem következménye semminek, akkor nem volt így kiinduló pontja. Azt mondja, hogy öröktől fogva létezik.
Ha nem következménye semminek, akkor mindig volt.
És mert többről van szó, mert úgy nem is mindig volt, hanem az időkor. Nem volt idő sem, de most ebben ne bonyolódjunk bele. Tehát az idő, ő nem az időskál létezik, de nem mondjuk, a lényeg az az, hogy igaza van teljesen Andrásnak, hogy ha azt mondom, hogy ő nem valamiből létezett, tehát nem egy korábbi ok az, ami miatt ő van, hanem önmagából van, feltétel nélkül, akkor az abban is bennem, hogy nem volt olyan állapot, hogy nem volt. Mert hogyha volt olyan állapot, hogy nem volt, akkor mitől lett hirtelen? Akkor valószínűleg valami elindította. Akkor viszont nem önmagából van, hanem valami miatt van. És ebben az a felfoghatatlan, hogy számunkra minden létezés, amit mi ismerünk, amit mi meg tudunk tapasztalni, az olyan, hogy az valami óta, vagy valami hol van, és ez az különben az egész gondolkodásmódunknak az egy alapvetése, hogy azért gondolkodunk azon, hogy mi miből és honnan van, mert abból indulunk ki, hogy minden valamiből van. És Istennél ez az első alaptétel, hogy Isten létezése, ezek fontos szavak, Isten létezése a feltétel nélküli létezés, más szóval, hogy létezése lényegéből létezett, és nem pedig okozata egy korábbi oknak, ami őt megelőzte. Ez az első. Második. És a huiz barat echod elmöz. A második az az, hogy ő az egyetlen igaz. Tehát az a Isten egysége. Miért kell hozzátenni azt, hogy igaz? Ugye azt mondhatnám, hogy ő az egyetlen. Istenetsége. Mert valószínűleg azért, mert sokféleképpen lehet ezt magyarázni, de valószínűleg azért, mert vannak olyan dolgok, amik egyedüliek, de nem abszolút egyedüliek. Vannak olyan dolgok, amikben egy van, de ők nem az abszolút egy. Isten pedig úgy abszolút egy, hogy nem csak arról van szó, hogy egy Isten van, hanem arról is szó, hogy tulajdonképpen ő az abszolút, egyetlen abszolút létezés. Hiszen minden más létezés feltételes létezés, és ő az egyetlen, amelyik feltétel nélküli létezés, ezért ő az egyetlen, az abszolút egy. Ez jelenti azt, hogy ő az egyetlen igaz. Az igazi, az egyetlen, aki igazán egyetlen.
Az igaznak a fogalma, az minden esetben valamilyen feltételekkel függ. Tehát valamilyen körülmények között, valamilyen rendszerben, valamilyen...
De itt te most, ez egy filológiai. Ez egy filológiai területre viszi ezt a kérdést, mert most nem arra, te azt mondod, hogy igen, mert hogy az igaz, az azt jelenti, hogy az annak a tagadása, hogy hamis.
Én azt mondom, hogy az is egy ilyen abszolút fogalom, tehát van egy abszolút igaz, ami nem függ semmi törzsem, az összes többi igaz az, hogy ő van, igaz az, hogy...
Az valamilyen feltétel.
Valaminek a feltétel.
Nagyon jó, így van, az is egy jó meghatározás. Az igaz, meg az egy, az tulajdonképpen szinonimálja egymásnak ilyen értelemben. Oké, menjünk tovább, ez volt a második, a harmadik. Se én új guf, vagy lőj kajakbe guf. Hogy ő nem test, és ő nem egy testi képesség. Nem egy képesség egy testben.
Nem testesül meg.
Van meg ez jelenti. Négy. Se én lőj hát hallaszbe zmán. Se én lehet alaszbe zmán, hogy ő nincs függőben az időtől, tehát az idő az nem korlátozza. Hé, se ötödik, se hújizbare, jés lajé, haj lesz. Az ötödik az az, hogy neki áldott legyen. Van képessége végtelen. Biltibál tachlis. Hú. Hogy ő neki végtelen, és hogy lehet ez, bilti báltáklis, végtelen, céltalan képessége van. Bilti báltáklis az a befejezetlenül végtelen képességei vannak.
Korlátlan.
Hogy? Korlátlan képességei vannak, igen.
Korlátlan.
Igen, semmi nem korlátozza, magyarul. De se poél, de rosszai, és még egy nagyon fontos dolog, hogy cselekszik akarattal, humán higa ajlan beászma, és ő maga felügyeli a világot, és ezért érdemes őt szolgálni. Ez egy nagyon fontos dolog a végén. Mert eddig mi Istenről, erről az abszolút létezőről, mint valami elvont dolog beszéltünk, de nem kapcsoltuk össze a mi világunkkal. Tehát ennek például, ha nem mondtam volna most az utolsót, az ötödiknek az utolsó felét, akkor ez semmifajta morális kötelezettséget ránk nem róna. Ugye, mert az, hogy van egy abszolút létező, amit semmi nem előzött meg, és hogy neki minden képessége megvan, és hogy ő nem az időben nem korlátozott, ez rám semmifajta morális kötelezettséget nem vett. De én azt mondom, hogy ez a valami, ez tudatosan létrehozta a világot, és tudatosan vezeti a világot, akkor azzal neki valamilyen célja van. Tehát én, aki általa létrejöttem, kell, hogy ehhez a célhoz valahogy viszonyuljak. Vannak olyan, akik azt mondják, hogy igen, van valamilyen örök mozgató, van valamilyen felfoghatatlan végtelen, az egészet indítja, de ez nem egy tudatos valami. Erről mi már beszéltünk, nem tudom, itt volt szó erről, vagy szombat reggel. Akkor arról beszéltünk, emlékezzetek vissza, hogy a kabalában az, hogy a fényhez hasonlítjuk a teremtő erőt, és azt mondtuk, hogy Spinozának ez volt a hibája, ezért nevezték eretneknek, mert ő azt mondta, hogy a világ úgy jön létre Istenből, mint hogy a fűszál kinő a fényből, semmifajta tudatosság nincs a fényben. By the way, a napot nem érdekli, hogy van fűszál vagy sem, de az eretmen él az, magától csak így kinő. Ha én azt mondanám a világban, hogy ő magától kinőtt az Istenből, akkor azt csak nem akarom. Semmilyen morális kötelezettségem nincs, mert neki nem célja volt ezzel, hanem csak létrejött belőle. Ahogy a fű nem tartozik semmifajta, nincsen semmi morális viszonya a nappal, nekem sem semmi morális viszonyom ezzel a létesztetővel. De mi azt mondjuk, hogy nem erről van szó. Isten akarattal teremtette ezt a világot. És ezzel egy célja van. Ez egy tudatos teremtés volt. Erre a Péter azt mondhatja, hogy hát ezt honnan veszük. Ez már nem következik logikailag. Mert akkor hagyd mondja a Stonewall.
A cél, mint olyan, az már egy... Én nekem az a célom, hogy bármi, annak oka van. Tehát egy cél...
Nagyon jó, mindjárt fogunk ide jutni. Ide fogom az egész egy pillanat, csak hagyd fejezzük be ezt a gondolatmenetet. Ugye azt mondhatja a Péter, tulajdonképpen ezt mondja, csak nem így fogalmazta meg, hogyha azt mondom, hogy valami, hogy ezzel neki célja volt, akkor azzal tulajdonképpen őt bekorlátozom. De ezek szerint ő neki valami hiányzott korábban, és azért volt a célja, mert ez valamit ő hozzátett. Ha viszont ezt mondom, akkor ő korlátozom azt az abszolút valamit, amiről azt mondtam, hogy abszolút és minden megvan benne. Ez egy nagyon komoly logikai probléma, mert a másik oldalon viszont nem mondhatom azt, hogy ezzel nem volt célja, hanem csak úgy lett magából, mert azzal is korlátozom. Ha azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, ami az ő akaratán kívül történik, azt jelenti, hogy kötelező, hogy történjen, vagy nem ő befolyásolja, hogy történik, vagy sem, akkor azzal megint csak korlátozom őt, mert akkor meg azt mondom, hogy vannak olyan dolgok, amik nem az ő befolyása alá tartoznak. És ahogy a napnak nincsen rá befolyása, hogy kinőjön belőle a fű, ugyanígy nincs Istennek befolyása, hogy legyen világ, vagy sem, akkor az megint, ha ezt nem tudom, melyik kezembe harapja. Ha azt mondom, hogy ezt tudatosan hoztam létre, akkor ezek szerint neki hiányzott valami, és ezért akarta, hogy létrejöjjön. Akkor ott a korlát. Ha azt mondom, hogy csak magától jött létre, akkor meg az a probléma, hogy ezek szerint vannak olyan dolgok, amiben nem ő dönt, hanem csak úgy kötelező, hogy legyen. Elnézést.
Ha elfogadjuk azt, hogy Isten egy abszolút létező és egyetlen létező,
igen,
akkor a teremtés során, amikor létrehozta a világot és annak az alkotó elemeit, akkor ezekbe az megalkotott elemekbe, ebből az abszolút egyetlenből belé kerül-e valami?
Nagyon jó kérdés. Ugye itt ez egy másik kérdés, erről is lesz szó. Az a kérdés a Péternek az, hogyha ő tényleg abszolút egy, akkor ez hogyan viszonyul a létrejött valami? A létrejött teremtés. Ha ez létezik, akkor a teremtés előtt nem létezett, most pedig létezik, akkor ezzel kiegészült az abszolút egy, amiről korábban azt mondtuk, hogy abszolút és minden. És végtelen. Ha viszont azt mondom, hogy ez rajta belül van, hogy tulajdonképpen akkor azzal azt is mondom, hogy tulajdonképpen nem jött létre, valójában nem jött létre, akkor viszont nem különült el, akkor viszont tulajdonképpen azt mondom, hogy mi csak halucináljuk azt, hogy létezünk. Mert hogyha valóban létezünk, mert akkor tulajdonképpen csak a mi szemszögünkből létezünk, az ő szemszögéből nem létezünk. Különben logikailag lehet, hogy ez lenne logikusabb, hogy azt mondjuk, hogy halucinálva, hogy tulajdonképpen egy halucináció, hogy mi létezünk. Azt hiszem, hogy Platón ezt mondja. Ez is egy hitkérdés, ez nagyon jó dolga szakítottál rá. A zsidó vallásban az, hogy mi tényleg létezünk, az egy hittétel. És figyeljétek meg, a zsidó vallás nem azzal kezdi a Szentírást, hogy és volt Isten, hanem azzal kezdi, hogy Isten megteremtette a világot. Miért? Minden szent szöveg azzal kezdik, hogy Zeus és mit, és hogy bemutatkozik Isten. És szó sincs erről. Miért? Mert elkezdesz gondolkodni, akkor logikailag oda el fogsz ütni Isten, és oda fogsz eljutni, hogy nincs világ. És ezért Isten lefekletőben, hogy van világ, én megteremtettem. Nem azt akarja tudatunkra hozni, hogy ő van, mert azt tudjuk logikailag is, hanem azt akarja tudatunkra hozni, hogy mi vagyunk. Nagyon érdekes. És különben van egy ilyen szép magyarázat, hogy milyen szóra első mondata. Bréhis bar elökim, kezdetben teremtette Isten. Miért nem úgy szól a mondat, hogy elökim bar a Bréhis, Isten teremtette kezdetben. És van egy szép ilyen hasznos magyarázat, de azt mondja, hogy itt a hangsúly nem Istenen van, hanem a teremtésen. És ezért a mondatnak van az állítmány, az, hogy teremtette, és nem az, hogy Isten teremtette. Mert az, hogy Isten teremtette, az a logikai úton is el lehetne jutni. De ez egy olyan dolog, amiről később részletesebben fogunk beszélni. Jó, csak még hagyjunk el itt a pontig. Tehát akkor még egyszer, az ötödiknek az utolsó pontja az az, hogy az örökkévalónak minden képessége végtelen, de ezzel együtt Poyodel Optimum Mahanhiga Ilon Bászmoy, ő tudatosan és akarattal cselekszik, és vezeti a világot ő maga. És ezért kötelességünk őt szolgálni. Ide tartozik, ebben az ötösbe tartozik az is, hogy az örökkévaló az minden hiánytól mentes, mert ez benne van abban, hogy benne minden képesség végtelen. És a Huas Lémusz említi, ő a tökéletes teljesség, ami mélyes, ami szólnak viszont, hogy szarán, és ezért belőle hiányzik minden hiány. De ő nem hiányzik minden hiány. Igen, de az előbb az egy... Semmilyen hiányban nem szemben. Oké. Röviden összefoglalva ez az öt alaptétel, és most a következő részben, amikor már nem fogunk elkezdeni, nagyon izgalmasabb fog átkezdeni tárgyalni, méghozzá azt, hogy mit jelent az, hogy ő az abszolút egy. Mit jelent az, az isteni egység az mit jelent? És fantasztikus, ahogy a Hasid filozófia ezt kifejti.
De azt elmondást nem mondottuk.
Még semmi elmondást nem mondottuk. Egyébként csak feldobtunk elmondásokat, csak azért, hogy éppányok gerjesszek. Szóval van egy nagyon szép kis anekdota. Van egy olyan szokás, vagy egy olyan dolog, hogy a filozófiai művekben, ahol Isten létével kapcsolatos kérdések merülnek föl, és a legnagyobb nyitottsággal vannak tárgyalva, egy fejezetet nem szabad úgy befejezni, egy tanulást, egy fejezetet, hogy a végén egy kérdésen fejezzük be, és ne kapjuk meg a választ, hanem csak a következő fejezetben. Miért? Nem, hogy az, hogy valaki befejezte ezt a tanulást, és a kérdés nem válasz, és ez egy jó kérdés, és nem válasz, akkor hello, és akkor befejezte a zsidó karrierjét. És ezért ne fejezzünk be egy fejezetet úgy, hogy a kérdés van a végén. Most ezzel együtt van egy Sára Yichud Del Munna nevű műve az Alterebének, a Hit és a Egység kapuja című műve, ami az egyik legmélyebb haszid filozófiai mű, Tanyának a második része. Azt mondom, hogy ott a hatodik fejezetben azt a kérdést tárgyalja, amit a Péter felvetett, hogyha tulajdonképpen Isten abszolút és egy, akkor hol van a világ? És ezzel a kérdéssel fejezi be a fejezetet, és csak a következőben adja meg a választ. Szóval fölmerül a kérdés, hogy lehet egy kérdéssel befejezni a fejezetet? Szóval mi a haszidok magyarázata, hogy itt más a kérdés? Itt nem az a kérdés, hogy van-e Isten, hanem az a kérdés, hogy van-e világ? Ezzel a kérdéssel le lehet feküdni aludni. Hogyha abszolút meg vagy győződve, hogy van Isten, csak az a kérdés, hogy van-e világ, nem olyan nagy baj, hogyha ezzel a kérdéssel néz aludni. Meg is olyan nagy baj ezzel a kérdéssel fejezünk be.
Amúgy se jó túl jól lakatni a hallgatóságot.
Ami kell egy kis nyitvány, jövő héten is tiszteljél.
Van
meg
a lőzi kérdés.
Milyen kérdés?
A lőzi.